Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 165. dicséret első versét, Itt van Isten köztünk.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve,
helyünket elfoglalva, a 459. dicséret első 3 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az Isten bárányára.
Fair.
Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk, mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hogy lehetővé tetted nekünk, hogy lehújjanak a terhek a vállainkról, és az az űr, ami a szívünkben keletkezik, az be legyen töltve. És tudjuk, hogy mindezt a fiúnak köszönhetünk, akit elküldtél ebbe a világba, akit odaadtál értünk ott a kereszten, hogy életünk lehessen általa. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te a magad életét adtad oda. És ez olyan csodálatos, hogy így szeretsz, és így válasz minket. Nem hátráltál meg, nem fordultál vissza. Amikor láttad, hogy a keresztre visz az út, hanem tudtad, hogy ezt meg kell tenni, értünk, sőt ezért jöttél. Te már eleve elhatároztad, hogy önként odaadod az életedet a bűnös emberért. De Urunk, amikor itt voltál emberi testben, akkor újra és újra meg kellett hozni azt a döntést, hogy igen, te kitartasz az Atya terve, akarata mellett, és tovább mész. Nem éltél a menekülési lehetőségekkel, nem hagytál nyitva kiskaput, hanem mentél addig, amíg ki nem mondhattad ott a kereszten, hogy elvégeztetett. És köszönjük, hogy valóban elvégeztetett a mi megmentésünk. Úrunk, kérünk, végezd el azt is, hogy ez a mi életünkben is valóság legyen. Hogy minél több ember rádöbbenjen erre, hozzád jöjjön és tőled várja a szabadítást, szívének, életének megtisztítását, kérje, hogy általad lehessen új emberré. Mert Uram, amíg ez meg nem történik, amíg nem te uralkodsz minden szívbe, addig mindig csak úgy tudunk ünnepelni, összejönni, hogy halottakra emlékezünk. Mert Urunk, mi csak gyilkolni tudunk. Öljük a másikat, öljük azt, aki nem tetszik nekünk, aki az utunkban van. És te rámutattál arra is, hogy nem csak fegyverrel ölünk, hanem szóval, magatartással. És Urunk, kérünk, ebből szabadíts meg minket, és mindazokat, akik erre rádöbbennek, kiáltanak hozzád, mert megadtad nekünk azt a szabadságot, hogy mi kiálthatunk. Mi kérhetjük, hogy adj nekünk új szívet, új életet, és nem törsz be te magad erőszakkal senki életébe. Kérünk most így vondd magadhoz a szívünket, és add, hogy az ige eljusson oda, formáljon minket, újját tegyen, és engedelmességre ösztönözzön, hogy mindaz, amit mondasz, az valóság legyen az életünkbe, azt legyünk képesek, készek megcselekedni. Kérünk így, Urunk Jézus nevében, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma 15. fejezetéből, a 9. verstől a 17. versig terjedő szakaszból. Tehát János evangéliuma 15. fejezetének 9. versétől így van megírva Isten igéje. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Az Úr Jézus meg a tanítványainak beszél. Tulajdonképpen ez egy összefüggő beszéd, attól függetlenül, hogy mi részletekben olvassuk talán, kicsit nagyon el is van aprózva ez a vezérfonal szerint, de mindenképpen úgy kell rátekinteni, hogy ez összefügg, és hát az előzmény is ide tartozik, amikor Jézus arról beszélt, hogy ő a szőlőtő, a tanítványok pedig a szőlővesszők, és így az a rendeltetésük, hogy gyümölcsöt teremjenek. És ezt hangsúlyozza ugye többször, hogy igen, ti arra lettetek belém oltva, hogy legyen gyümölcsötök, hozzatok termést. De arra is felhívta a figyelmet, hogy ha megelégszenek csak a levéllel, vagy esetleg úgy is jó, ha elszáradnak, akkor az atya le fogja vágni a száraz gallyakat, a terméketlen gallyakat, és nem kell ahhoz elszáradnak lenni, csak egyszerűen nem hoz gyümölcsöt, és azt az atya lemetszi, mert fölöslegesen szívja az életnedvet, megfoglalja a helyet. És amikor erről a kapcsolatról, a gyümölcstermésről beszél, folytatódik ez a tanítás, és szinte egy vallomást tesz Jézus a tanítványoknak, hogy szeretlek titeket. Ugye ez egy komoly vallomás. És arra mutat rá, hogy a gyümölcstermés is a vele való szeretet kapcsolatnak az eredménye, a gyümölcse. De tehát a tanítvány életében nincs szó kényszerről. Tehát a Jézussal való kapcsolat az nem egy kényszer, egy erőszak, hogy igen, ezt muszáj. Ezt meg kell tenned. Ugye a tanítványok, ahogy aztán ugye egyházzá szerveződtek, nem is ugye az apostolok, hanem majd pár évszázaddal később az akkori tanítványok vagy hívők, amikor egyházzá szerveződtek, akkor már eltértünk attól, amit Jézus mond itt is, meg több helyen, meg ahogy Isten az emberrel foglalkozik, mert onnan már előjött a teljesítménykényszer. Akkor vagy hívő, ha megteszed ezt, meg ezt. Ugye, ha mindenki belecsatlakozik a keresztény egyházba, akkor mindenki keresztény, függetlenül attól, hogy ezt őszintén, szívből, szeretetből teszi, és Jézusé az élete, vagy csak azért teszi, mert így lehet megélni. Mert most egy ilyen korszak van, egy ilyen rendszer van, akkor is rendszerváltás volt. Leváltották a rómait, leváltották a római pogányhitet, és meghozták helyére a úgynevezett kereszténységet, és ezt mindenkinek kötelező volt elfogadni. Mert ha nem, akkor elesik a jó munkahelytől, sőt később már ugye fegyverrel is írtották azokat, akik megmaradtak a pogányságban. De Jézus nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy igen, akkor tudsz gyümölcsöt teremni, ha szeretsz engem. Ha önként jössz utána, mert megismerted, hogy ki vagyok. Átélted, hogy én előszerettelek téged. Tehát ez a lényeg. Ugye mit mond, hogy ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Ugye szeretlek titeket. És a tanítványok ezt a szeretetet, ezt tapasztalták. Ezt érezték, átélték, és ezért maradnak Jézussal. És látják azt, hogy nem csak őket, hanem ugye a többi embert is szerette Jézus. Hiszen kikkel foglalkozott? Olyan emberekkel, akikkel a társadalom kevésbé törődött. Akiket elfogadtak bénának, nyomorultnak, vaknak, leprásnak, bűnösnek, kitaszítottnak. És ugye, ahogy a társadalmakat ismerjük, meg lehet, hogy örültek is. Periférián kívül vannak, nem zavarnak bennünket, nem szólnak bele az életünkbe. Jézus ezek felé ment. A szeretet ez azt jelenti, hogy részt veszek az életedben. Fontos vagy nekem ott a Betesda tó partján is. Ugye Jézus jött, hogy Izrael meglássa benne a Krisztust, a megváltót. És ugye Izrael várta is ezt a Krisztust, a Messiást. Jézus nem olyan dolgokat tesz, mint azok az emberek, akik szeretnének egy pozíciót elfoglalni, szeretnék, ha az emberek meglátnák azt, hogy hát ők a megfelelők arra, hogy vezessék ezt a népet. Milyen körbe mozognak. Jézus nem abba a körbe, nem a papi kört próbálta meggyőzni, nem a nagy tanácsba ment, nem a elit réteget, a gazdagokat kereste. Sőt, ha a gazdag oda ment hozzá, akkor mit mondott neki? Ha menj el, add el, oszd szét a szegényeknek, és úgy kövess engem. Mennyire más ez a Jézus. És akik átélték, hogy Jézus így viszonyul hozzájuk, azoknak a szívében ott a szeretet iránta. És azok hálából követik. Azok örülnek, hogy vele lehetnek. Hát hogy ne örült volna egy Bartimeus, és hogy ne ment volna Jézus után, amikor megtapasztalja, hogy ennek a Jézusnak, akiben királyt látnak, egy vakkoldus is fontos, és látást ad neki, vagy visszaadja a látását. Hogy ne menne utána? Hogy ne követné? És ez így van a mai napig is, hogy igazán azt követi Jézust, aki fölismeri, hogy neki, mármint Jézusnak, ő fontos. Nem a pénze miatt, nem a hatalma miatt, nem a pozíciója miatt, hanem azért, mert az ő teremtménye. Az ő teremtménye, akiben látja az értéket, a drága gyöngyöt, ahogy mondja a példázatban is, és ezt a drága gyöngyöt meg akarja menteni. Hát a tanítványok egyszerű emberek voltak. Olyan emberek, akik végezték a mindennapi munkájukat, és akik mellett egy egy tudós rabbi nem állt volna meg, hogy azt mondja neki, hogy például amikor Péter és András halászik, hogy kedves Péter és András, jöjjetek már hozzám az én rabbi iskolámba, és legyetek az én tanítványaim, és kövessetek. Még lehet, hogy a halat se személyesen tőlük vették meg, hanem elküldték a szolgájukat. És Jézus ilyen embereket hív. És később Pál apostol a korintusi levélben ezt meg is erősíti. Jól látja az összefüggéseket, és elmondja, hogy Jézus nem a világ szemében előkelőket választa ki, hívja el, hanem azokat, akik a világ szemében lenézettek, megvetettek, szemetek. Szóval, hogy a világ szemetjeivé lettünk. Mert aki Krisztust követte, abban nem láttak igazán értéket. Azt megvetették, lenézték. De úgy is igaz, hogy ugye az evangélium, például Korintusban is nagyon sok olyan ember szívét érintette meg, aki abban a társadalomban rabszolga volt. Akiben belerúgtak, értékesítették, mint egy árucikket. És ha úgy adódott, akár meg is ölték. És az Úr ilyeneket hív el, és választ ki magának. És úgy gondolom, hogy mindig az a lényeg, ahogy Jézus lát minket, és nem úgy, ahogy a világ. Tehát soha ne arra figyeljünk, hogy a világ minek nevez minket, kit mit lát bennünk, mennyire értékel, hanem mindig az a lényeg, ahogy az Úr lát és értékel. Tehát ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Hogy akkor lesz gyümölcs termő az életetek, hogyha megmaradtok bennem, ha megmarad velem ez a szeretet kapcsolat. És ugye egy szeretet kapcsolattal törődni kell, azt ápolni kell. Ugye beszél a Biblia arról, hogy a szeretet kihűlhet. Na most itt az a kérdés, ugye, hogy ezt normálisnak tartjuk, elfogadjuk, vagy teszünk ellene. Ugye érdekes, mert sokszor az emberek azt mondják, hát igen, telik fölöttünk az idő, öregszünk már, persze, hogy elmúlik a szeretet. De így állunk hozzá, amikor megpakoljuk a kályhát, egy jó cserépkályhát megpakolunk, aztán leég, és már kihamvad a parázs is, hideg van, és akkor azt mondjuk, hát elégett a tűz. Eltelt az éjszaka, elégett a tűz, mit lehet tenni? Hát mit lehet tenni? Hát mindenki tudja, azonnal neki fog rendbe rakja a kályhát, begyújt, ha még maradt ott parázs, de ha régen szenet vagy iszapot is tettek rá, reggelre ott maradt a parázs. Elég volt oda tenni egy kis száraz gyújtóst, és lángra lobbant. Hát a kályhába föl tudjuk a tüzet szítani, mert fázunk. Akkor az emberi meg az isteni kapcsolatunkban nem tudjuk fölszítani a tüzet? Akkor nem jutunk el oda, hogy hoppá, nem arról van itt szó, hogy telik az idő, és kihűl a szeretet, és ezt el kell fogadni, hanem arról van szó, hogy nem tettem a tűzre. És azért nem ég. És ha teszek a tűzre, vagy arra a parázsra, akkor újra beindulhat a tűz, újra lesz meleg, újra lesz fény. Tehát ezt a kapcsolatot ugye ápolni kell. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Na most Jézus itt egy fontos dolgot mond, hogy ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, vagyis azt, hogy számára a szeretet az több, mint szavak költeménye, hanem gyakorlat is. Ugye, mert mit mond? Azt mondjátok, hogy szerettek engem, de az akkor lesz igazán valósággá, ha megtartjátok azt, amit én mondok nektek. Ha parancsolataimat megtartjátok, ha azt szerint éltek, amit mondtam, ha azt teszitek, amit hirdettem nektek, akkor az bizonyítja, hogy szerettek engem. Ugye egyébként nincs hitele annak a szónak, hogy szeretlek. Ez ugye kisgyerekek nevelésénél megtörténik, hogy a gyerek hú mondja, apa, anya, szeretlek. Jaj, de szeretlek. De amikor az apa, anya azt mondja neki, hogy kisfiam, rakd, vagy kislányom, rakd el magad után a cipődet, meg a játékaidat, azt már nem teszi meg. Nem teszem. De akkor milyen szeretet? Mit mond Jézus? Hogy nem az a szeretet, hogy mondod, hogy szeretsz, aztán mész a magad feje után. A szeretet abban nyilvánul meg, hogy a szavamat is komolyan veszed. És ezt így kell Jézussal való kapcsolatunkban is végig gondolni, hogy kimondom én, hogy szeretlek, Uram. Ugye Péter is kimondta, hogy ugye, sőt nem is mondta, hanem ugye az Úr mondta neki, és ő azt mondta, hogy te tudod, Uram, hogy szeretlek, de valahol azért mégiscsak kimondta, hogy szeretlek. De már milyen finoman mondta, mert tudta, hogy könnyű ezt kimondani, hogy szeretlek. De nem tudta megtenni azt, amit Jézus mondott. Ugye mit mondott neki? Hogy még ezen az éjjelen, mielőtt háromszor megszólal a kakas, megtagadsz engem. Vagyis mit mondott Péter? Légy nyugton. Ne ugrálj. Ne gyere utánam, menj a többivel. Lehet, hogy a többi, amíg Péter a tűznél melegedett, addig együtt imádkozott. Péter csak hajtogatta magába, szeretlek Jézus, és még meg is halok érted, és már a tűznél elbukott. Tehát fontos, hogy a szeretetnek legyen gyakorlati tartalma, hogy teszem azt. Tehát az igazi szeretetben ott van, hogy teszem azt, amit mond a másik. Persze ezzel is vissza lehet ugye élni, de itt nem arról van szó, hanem arról, hogy az Úr mond nekünk valamit, és ha szeretem, akkor megteszem, mert tudom, megismerem az ő szavát, és tudom, hogy az ő szavában élet van, és amit ő mond, az úgy jó és úgy helyes. Tehát virágvasárnapkor is majd látjuk, hogy ugye, amikor Jézus azt mondja a két tanítványnak, hogy menj el a szembe levő faluba és kössetek el, találtok ott egy szamarat, megkötve oldjátok el és hozzátok el nekem. Hát ez a szeretet. Hogy a két tanítvány szó nélkül elment. Pedig ott lehetett volna bennük, hogy hopp, és oda megyünk, elkötjük azt a csikót. Hát tolvajnak néznek bennünket. Meg bennük is ott lehetett, ugye, a 10 parancsolat, ne lopj! Hát most a mester azt kéri, hogy lopjunk. De ismerték, szerették Jézust, engedelmeskednek neki, mert tudják, hogy amit mond, az helyes, az jó. És meg is tapasztalják, ugye, hogy amikor azt mondják, hogy az Úrnak van szüksége rá, elengedi a gazda. Tehát ez a nagy, amikor én tudom, hogy amit az Úr mond, ami a Bibliában van, az jó. Az Isten a javamra adta. Ezért komolyan veszem, és teszem, amit olvasok, meg amit hallok. Ugye ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Hát ezt elolvasva, valószínű az van bennünk, hogy ez lehetséges. Nagyon magasra teszi Jézus a lécet. Mondja, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, meg szeretlek titeket. Nem túl magas ez a mérce. Tudunk mi úgy szeretni, mint Jézus. És hát erre a válasz egyértelműen az, hogy nem. Akkor miért mond ilyeneket Jézus? Miért állít lehetetlen feladat elé? És erre a válasz Pál apostolnál található, amikor ő úgy tekint magára, és azt mondja el, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és többé élek nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hát ez a titoknak a nyitja. Ez a kulcs. Hogy igen, én nem tudok úgy szeretni, mint Jézus. De pontosan azt a lehetőséget hozta el, hogy majd amikor eljön a Szentlélek ebbe a világba, és valaki látja, hogy ő az Úr, és a saját életét meg nyomorult, elveszettnek, és bűnbánattal odaborul, akkor átéli az újjászületést, és átéli azt a csodát, hogy az ő régi embere, az ő embere, az halottá válik. És megszületik benne a Krisztus. És most már Krisztus fog bennem élni. És ezért lehetségessé válik úgy szeretni, mint Krisztus. És mert ha ő él bennünk, akkor olyan dolgok valósággá válhatnak, amik nekünk nem mennek. Jó pár évtizeddel ezelőtt az idős Balogh Zoltán, aki a Iszákos Mentő Misszió vezetője volt, azt mondta embereknek, akik alkohol problémával küszködtek, hogy figyeljetek ide, ha ti ugye azt mondjátok, hogy hát szeretnék én nem inni, de nem tudok nem inni, vagy nem cigarettázni, vagy ma lehet, hogy azt is mondaná, hogy vagy mondja valaki, hogy nem tudok a mobil nélkül élni, vagy a tévé nélkül, vagy bármi nélkül, és akkor azt mondta, hogy ha átadod az életed a Krisztusnak, és ő él benned, akkor már tudsz nem inni. Mert Jézus nem iszik. Krisztus nem fog inni, és Krisztus nem fog cigarettázni. A bennem élő Krisztus nem fog inni, nem fog cigarettázni, vagy nem fogja azt a nyomorúságot tenni, amit eddig én tettem. Tehát ez a kulcs, hogy többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. És már csak arra kell válaszolnunk, hogy magunkban az Úr előtt, hogy ez valóság-e már? El tudom-e mondani, hogy én megfeszítettem vele, és ő él bennem? És most már neki élek. Most már az övé az életem, eszköz vagyok a kezében, és azt teszem, amit ő mond. Ugye az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, de hát hogyan? Hogyan szerette őket? És folytatja, illetve maga megmagyarázza, hogy ő hogy szeret. Azt mondja, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ez a szeretet mélysége. Mondhatnánk az óceánja. Hogy ez a szeretet, az életem adom a barátomért, a másikért, a testvérért. És ő így szeretett, életét adta a barátaiért, a tanítványokért, de életét adta minden emberért. Életét adta az őt halálba küldőkért, a megfeszítőkért is. Megimádkozott is értük. Tehát ez a nagy szeretet, hogy az igazi szeretet, hogy odaadni az életét barátaiért. És ez nagyon megrendítő. Legalábbis engem megrendített, mégpedig az, ahogy végig gondoltam, hogy ugye, lehet, hogy ezt olvasva meg halva valaki előás azt mondja, jó, hát hányan az életüket adták már a történelemben. Ugye, szabadságért, nemes eszméért. És akkor összehasonlítjuk ezeket a életodaadásokat a Jézuséval, mi a különbség? Hát az, hogy ő úgy adja oda az életét, hogy közben nem veszi el a másikét. Ez nagyon lényeges. És jó lenne, hogy eljutna a szívünk, a lényünk mélyébe, hogy Jézus úgy adja oda a barátaiért az életét, a világért, hogy közben senki életét nem veszi el. Nem úgy, hogy egy párbajban, egy golyó párbajban, hogy na még azért, igen, odaadtam az életemet, de még azért egy párat én is a halálba küldök. Nem úgy, ahogy Sámson, ugye róla azt olvassuk, hogy halálával több embert ölt meg, mint életében. Jézusra meg pontosan mi a jellemző? Ő a halálával több embert ment meg, mint az életében. Hisz a mai napig az ő kereszt halálával ment. A kereszten kiontott vére, ami tisztító szerünk, ami kimossa belőlünk a bűnt, vagy úgy is mondhatjuk, hogy az egyetlen igazi eredeti vakcina, ellenanyag, ami a bűnre hatásos, és nincs mellékhatása. Csak életet hoz maga után. Tehát így szerető, hogy életét adja barátaiért. Ugye a tanítványok akkor és ott ezt még nem igazán értették, mert még előttük van nagypéntek. Tudjuk, hogy annyira értetlenek, annyira nem fér bele a gondolkodásukba, hogy Jézus meghalhat értük. Ők úgy képzelik, Ugye pontosan úgy képzelik, jó, ha meg is hal, de előtte egy rakás rómait majd a halálba küld. Hogy majd ő lesz a hős vezér, egy sereg élére áll, és lehet, hogy az történik, hogy győznek a rómaiak, és meghal Jézus, de majd fölállítjuk az emlékszobrot, hogy hány rómait küldött a halálba. És nem értik még, hogy Jézus senkit nem küld a halálba. Ő megy azért a halálba, hogy kiszabadítsa a halál fogjait. Kiszabadítsa az embert a sátán kezéből, aki az emberből halálosztót alakított ki. Az ember csak a halált osztogatja. Hát mit látunk ma is? Mit látunk? És már egyre nyíltabban, egyre szinte már elfogadottabban mondják, hogy nem le kell kerülni egy újabb világháborút, atomháborút. Csak ezek a gondolatok, ezek nem Jézustól származnak. Egy valaki van, aki halált, pusztítást akar, arról úgy mondta Jézus, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és ez a valaki a sátán. És aki a fegyverre, a gyilkolásra, a bosszúra igent mond, az ennek az embergyilkosnak az eszköze. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Tehát gyakorlatilag ez összecseng azzal, amiről beszéltünk, ugye, ha szerettek, megtartjátok a parancsolataim, ha barátaim vagytok, akkor azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Ez ugyanaz. Esetleg annyi hangsúlyozás van, hogy ha azt mondjátok, hogy a barátaim vagytok, hogy tanítványok, hogy keresztjének vagytok, akkor azt teszitek, amit én parancsoltam. És ez a hangsúly, azt tenni, amit ő parancsolt. És szabad így mérlegre tenni az életünket, az egyház életét, hogy tényleg azt tesszük, amit ő parancsol? Vagy azt tesszük, amit a világ parancsol? Amit a hatalmasságok, a politika parancsol? Mit teszünk? Ugye Jézus, ha a barátaim vagytok. Tehát mondhatjuk, hogy a barátai vagyunk, meg tanítványai vagyunk, de ha nem azt tesszük, amit ő mond, és amit ő tett, közel megcáfoljuk azt, hogy közünk van hozzá. Tehát ezek nagyon súlyos és komoly gondolatok, és ezeket nekünk is át kell engedni a szívünkön, hogy azt teszem-e, amit ő mond, vagy azt teszem, amit elvárnak tőlem, amiért megfizetnek, amit a környezetem kér, vagy azt teszem, amiből úgy látom, hogy hát nem fognak bántani. Nem fognak bántani. Nyugodt életet élhetek. De Jézus vállalta, hogy bántsák őt, értünk. Tehát nem ő bántott másokat, őt bántották. Őt alázták meg, gyalázták meg. Ő kapott sebeket. És bűneink büntetése rajta van. És aki ezt látja, az bűnbánatot tart, aztán hálát ad. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Tehát itt kezdődik, hogy ő választ ki. Ugye a tanítványok sem maguk döntötték el, hogy majd beiratkozunk a názáreti Jézusnak a rabbi képzőjébe, vagy tanítvány képzőjébe. Tanítványság képző, ugye ma így mondják. Hanem Jézus választotta ki, hívta el őket, és itt csak igent mondtak. És ez mindig így megy. Nem önként jelentkezésen, hanem azon, hogy ő szólít meg és hív el. Nem ezek iratkoztak be Jézus teológiájára, hogy Jézus az apostol képzőre, hogy apostolok akarunk lenni, hanem ő hívta el és képezte ki, őket formálta, tette készé arra és képessé, hogy majd tudják mit, az evangéliumot vinni ebbe a világba, hirdetni az ő akaratát, és ugye mire rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek. Ugye erről már beszéltünk, ugye az előző szakasz kapcsán, tehát lényeg, hogy erre vagyunk elhívva, hogy legyen gyümölcsünk. És ugye beszéltük, hogy mi is az a gyümölcs. Most annyi, hogy újra vésődjön a szívünkbe, hogy erre lettünk kiválasztva, hogy gyümölcsöt teremjünk, és ehhez, és hogy gyümölcsötök megmaradjon, és ehhez egy ígéret fűződik, bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ez egy óriási lehetőség, szinte hihetetlen, hogy Jézus azt mondja, hogy bármit kértek az atyától, megadja nektek. De van egy kritérium, hogy az én nevemben, mondja Jézus. Nem csak úgy, hogy odállítok, hogy Uram, ezt meg azt meg amazt akarom, mint sok ember, mondjuk az imádságot, de mi Istentől Jézus nevébe kérhetünk. És ki tud az ő nevébe kérni? Aki ismeri ezt a nevet, ismeri ennek a névnek a tulajdonosát, tudja, kicsoda, aki ismeri, azt tud kérni. Ugye hányszor olvassuk, hogy Jézus valakinek azt mondja, hogy menj el, a te hited meggyógyított téged, vagy legyen úgy, a te hited szerint. Ugye tehát Jézus nevében azt tud kérni, aki hiszi, hogy Jézus ezt meg tudja tenni. És az olyat fog kérni, amiről tudja, hogy Jézus azt meg is akarja kérni, tenni. Mert aki Jézus nevében kér, az nem kér olyat, ami nem áll meg Isten előtt. De tehát az nem fogja azt kérni, hogy Uram, ugye dobjam le a bombát. Tudja, hogy ott van. Ne ölj. Várja kell. Hát azt tudja, ott van. Ne törj házasságot. Érjek házasságon kívül? Kapcsolatban? Ott van, ne paráználkodj. Ugye, tehát világosan elmondja az ige, mit vár tőlünk az Úr. És hogyha ezzel szembe mennek a kéréseink, azokra ő nem fog igent mondani és áldást. Persze, az ember tud erőszakos lenni, és megszerzi magának, csak azért is, mint az Édenben, vett a fáról, pedig azt mondta, hogy se ne vegyél. De megvan a következménye. De az Úr azt akarja, hogy ne következmények legyenek, hanem áldás, eredmény, gyümölcs az ő dicsőségére, és a mi örömünkre, ugye, mert arról is beszélt, hogy a ti örömötök legyen. Hát adja az Úr, hogy mindezeket megtapasztaljuk, átéljük, és tudjuk képviselni ebben a világban. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy megismerhetjük a te szeretetedet, amihez fogható nincs, mert te érdek nélkül és önzetlenül szeretsz, és nem úgy adod oda az életedet, mint ahogy azt látjuk az embertől, hogy odaadja, de közben magával ránt másokat is a sírba, a halálba. Te, Uram, senki életét nem vetted el, senkit nem vittél magaddal a halálba, hanem az életed adtad, értem, értünk. Azért, hogy a sebeid által meggyógyulhasson az életünk, a betegségeink, a nyavajáink, szabaddá legyünk a bűn hatalmától, és átéljük, hogy benned és általad lehet nemet mondani a sátánnak. És Uram, hadd, hogy valóban mi is úgy tudjunk szeretni, hogy a mögött lesz tartalom, mert sokszor nincs. Sokszor úgy vagyunk, mint a gyerekek, szeretlek apa, szeretlek anya, de amikor kérnek valamit tőlünk, azt nem tesszük meg, és hányszor így vagyunk veled. Szeretünk, csak nem tesszük, amit mondasz, és nem azt tesszük, amit te az igédben kijelentettél. És Uram, mutass rá, ha bármi is olyan az életemben, az életünkben, ami nem egyezik a te akaratoddal, és add, hogy azt meg tudjak szabadulni, hogy kérjem a szabadításod, és csak a te akaratod tegyem. És kérünk, Urunk, hogy így a veled való kapcsolatban is, ha látjuk, hogy már nagyon elhamvadta az a szeretett tűz, meg az egymással való kapcsolatban is kezd kihűlni az a kályha, akkor ne azt mondjuk, ennek így kell lenni, el kell fogadni, hanem tegyünk arra a tűzre, hogy újra láng csapjon fel, és átmelegedjen a kapcsolat, átmelegedjen veled és egymással a kapcsolat, hogy melegítsen az a kályha, fűtsön, és hogy más is oda akarjon az egyház a hívő kályhája mellé települni. És bocsáss meg, Uram, amikor szégyent hozunk a nevedre, amikor eltávolodnak miattunk tőled, és könyörülj, hogy ez ne így legyen. És kérünk így, maradj velünk, és eléd visszük a betegeket, szenvedélybetegeket, adj nekik szabadulást, gyógyulást, örök életre való megújulást, hadd éljék át a te kegyelmed, és könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, megfáradtakért, özvegyekért, árvákért, hagyd tapasztalják meg, Uram, a te szeretetet, hagyd tudjanak hozzá kiáltani, és kérlek, Uram, így maradj velünk, és könyörülj a mi egyházunkon, népünkön, és ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól a templomban tartunk istentiszteletet. Befejezésül pedig a már megkezdett 459. dicséret 4. versét énekeljük. Szeretnék lenni, mint ő. Yeah.